hogy nagyobb ütést kaphatnak a bankok, mint korábban. Ezzel együtt az nagyon fontos, hogy miután az elmúlt 11 néhány évben sikerült szabályozási oldalról, meg egyébként a bankok saját működése által is sokkal jobb állapotba kerülniük, és sokkal erősebb helyzetben vannak. Ez nem jelenti azt, hogy ezeket az ütéseket nem fogják tudni átvészelni és túlélni.
A vírus miatt csak 2023 vége felé térhet vissza a globális bankszektor teljesítménye a 2019-es szintre. A bankoknak egészen más költségstruktúra mellett kell működniük a következő években. A legtöbben középtávon 20-30%-os költségszint csökkenést tűznek ki maguk elé. A költségcsökkentés nem újdonság, de most gyorsabban kell lépni. Az európai bankok e téren lemaradásban vannak amerikai és ázsiai versenytársaikhoz képest, mondta a Portfólió szeptemberi hitelezés 2020 konferenciáján Havas András, a McKinsey partnere, akit a Portfólió pénzügy mai podcastjében arra kérünk, hogy adjon egy kis update-et, meséljen a részletekről, hogy is áll most a koronavírus válságban a globális bankszektor. Szervusz András, mielőtt belemennénk a részletekbe, mondd el kérlek, hogy hogy kapcsolódsz a munkádban a bankszektorhoz.
Szia, és köszönöm a meghívást. 2007 óta dolgozom a McKinsey-nél, és gyakorlatilag a belépésem másnapja óta megállás nélkül, szinte kivétel nélkül bankokkal, a bankszektorral foglalkozom. Azt mondanám, hogy szerte a világban, ez gyakorlatilag, azt hiszem, hogy most már elmondhatom, hogy az összes kontinensen dolgoztam különböző bankoknak az elmúlt bő 10 évben. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a kapcsolódásom. A bankszektoron belül általánosságban két téma az, amivel erőteljesebben foglalkozom. Az egyik az a kis- és középállati szegmens kiszolgálása, a másik pedig a hitelkockázat kezelés, illetve a hitelkockázati folyamatoknak az optimalizálása. Úgyhogy ez a két fő fókusz annak, amivel én szoktam foglalkozni.
Ahogy a szeptemberi előadásodban is bizonyítottad, elég jó rálátásod van a globális bankszektor trendjeire, akkor azt mondtad, hogy a válság nagyobb lesz a bankszektorban, mint a 2007-2009-es volt. Ez elég érdekesnek tűnő megállapítás annak a fényében, hogy ez a válság ugye nem a hitelpiacról indult, és a banki szabályozás az jelentősen szigorodott szerte a világban az elmúlt 13 évben. Például a magyar bankszektorból elég kiindulunk, egyértelműen jobb helyzetben van a mostani válság elején, mint az előző válságban volt. Hogy látod, hogy ez a teljes bankszektorra, a globális bankszektorra nem érvényes, amit itt Magyarországon látunk? Tehát rosszabb állapotban érte a bankszektort a válság, mint az előző válság, vagy inkább csak arról van szó, hogy sokkal durvábbnak ígérkezik gazdasági szempontból ez a mostani krízis?
Amiről a konferencián is beszéltem meg, ahogy mi most látjuk a bankszektornak az alakulását, szerintem az első és legfontosabb állítás, megerősítve azt, amit te is mondta, hogy igen, mind itthon, mind egyébként világszerte, a bankszektor sokkal jobb helyzetből indul, jobb állapotban van kiindulás szempontjából. Amiről beszéltem, és ami viszont fontos mindnyájunknak, aki ezzel foglalkozik, hogy felkészüljön, az az, hogy bár számos szenárió van, hogy a koronavírus és az azt követő gazdasági következmények azok mennyire lesznek mélyek, de a fő szenáriók esetében is azt látjuk, hogy az ütés, amit a bankszektor kap, tehát amilyen a makro oldalról érkező hatás, az, ami nagyon erős, és arra mondtuk azt, hogy ez akár, azt hiszem te az előbb így fogalmaztál, hogy nagyobb ütést kaphatnak a bankok, mint korábban. Ezzel együtt az nagyon fontos, hogy miután az elmúlt 11 néhány évben sikerült szabályozási oldalról, meg egyébként a bankok saját működése által is sokkal jobb állapotba kerülniük, és sokkal erősebb helyzetben vannak. Ez nem jelenti azt, hogy ezeket az ütéseket nem fogják tudni átvészelni és túlélni, és utána, amikor elindul a gazdasági fejlődés, illetve visszatérés a korábbi szintre, akkor a bankok képesek lesznek megint csak elkezdeni hitelezni, illetve támogatni a reálgazdaságnak a fejlődését. Tehát azt gondolom, hogy egy nagy ütésről beszélünk, de valóban egy jobb állapotban lévő bankszektor ezt képes lesz elviselni.
Ugye mi szoktuk nézegetni a portfóliónál a banki gyors jelentéseket, rendszeresen beszámolunk nagy bankok és magyarországi bankok jelentéseiről, és hát azt látjuk egyelőre az adatokban, hogy az NPL ráták, tehát a nem teljesítő hitel arány az továbbra is nagyon alacsony, ez persze részben a moratóriumokkal magyarázható. Ugyanakkor a bankok az alacsony NPL ráták ellenére jelentős céltartalékokat kezdtek el képezni. Mennyire igaz ez a globális bankszektor egészére, és ti hogy látjátok, hogy mikor fognak kidőlni a csontvázak a szekrényből? Tehát a nem teljesítő hitelek, azok ténylegesen mikor fognak realizálódni? Ugye ezek egy részére képzik meg most a bankok az idei évben már a céltartalékokat.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy valóban számos bankkal tárgyalunk, beszélgetünk azzal kapcsolatban, hogy mi a várakozás az NPL-ekkel kapcsolatban, hogyan fog alakulni. És az első állítás, amit valóban nagyon sokan mondanak, bankvezetők, az az, hogy egyelőre ténylegesen nem látják, hogy mekkora is lesz a problémának a mérete. Rögtön hozzáteszi mindenki persze, hogy azért biztosak benne, hogy itt jelentős hatásokról lesz szó. Ez igaz egyébként a lakossági oldalra is, meg a vállalati oldalon is, különösen egyébként a kisvállalati szegmens az, amelyik nagyon erősen érintett tud lenni ebben. Ugyanakkor tény az, hogy ezt most még a számok jellemzően nem mutatják, emögött, ahogy te is említetted, a moratóriumok kérdése van. Na most mi van, amikor a moratóriumoknak vége van, lejárnak, és lesz nagyon sok ügyfél, mind lakossági, mind vállalati oldalon, aki nem képes fizetni a hitelét, hát ekkor kezdenek el majd az NPL-ek növekedni. Én azt gondolom, hogy elég sokat tanultak egyébként a szabályozók szerte a világban abból, hogy hogyan lehet, amennyire csak lehet, ezt a fajta NPL görbét is, ha lehet így fogalmazni, ugye a vírus kapcsán tavasszal sokat beszéltünk a görbe ellaposításáról, egy picit ez a gondolkodás is jelen van számos országban, például nyugat-európai országokban, hogy az NPL rátának a görbéjét is hogyan lehet majd időben kinyújtani ilyen-olyan intézkedésekkel. Hát ugye a moratórium önmagában már erre vonatkozott, de számos más foglalkoztatást ösztönző, vagy a leépítéseket megakadályozó, elódázó intézkedés, ez mind erről szól, hogy ezt a fajta időbeliséget elnyújtani, és hát a csúcspontot minél lejjebbre helyezni, hogy ne okozzon rendszer szintű problémákat. Arra a kérdése, hogy mikor jutunk el a csúcsig erre, hát nagyon eltérőek az előrejelzések. Több nyugat-európai bankkal az elmúlt hetekben erről beszélgettünk. Igazából nagyon megoszlanak a vélemények, és sokan olyan szempontból a sötétben tapogatóznak, hogy napról napra látjuk, hogy hogyan alakul ugye a vírushelyzet, ebből adódóan mik azok a mondjuk állami kormányzati válaszok, amik azt befolyásolják, hogy például mely cégek tudnak működni, mely munkavállalók tudnak bemenni dolgozni, stb. Stb. És ez ugye jelentősen befolyásolja. Tehát itt, amit én látok, az az, hogy a forgatókönyvben, szenárióban történő gondolkodás az, ami most meghatározza az életet, és a céltartalékolás, amiről te beszéltél korábban, az nyilván az ezen forgatókönyvekből várható NPL növekedésekre, illetve az NPL-eknek ugye a tényleges hitelezési veszteség formájában történő megvalósulására próbálnak felkészülni, de azt hiszem, hogy sokan azt mondják, hogy annyi a nyitott kérdés, annyi az ismeretlen változó ebben az egyenletben, hogy mindenki próbálkozik, és próbálja a legpontosabban felmérni azt, amiről nem tudjuk, hogy hogyan és mikor fog bekövetkezni.
Azért nektek szoktak lenni előrejelzéseitek, amik elég jó arányban szoktak teljesülni. Hogyha az előző válsággal összevetjük ezt a pályát, ami mondjuk egy alapforgatóként van előttetek, akkor a nem teljesítő hiteleknek az aránya, lévén, hogy nem, alapvetően nem hitelválságról van szó, ugye, vagy nem innen indult el ez a válság az előzővel ellentétben. Ez a csúcspont, ami így a szemetek előtt lebeg, ez mindenképpen alacsonyabban van, mint az előző válságban?
Ha rövid választ kéne mondanom, akkor azt mondom, hogy igen, de azért ennél egy kicsit összetettebb a helyzet. Egyrészt valóban mi is próbálunk számos előrejelzést több forgatókönyvvel élni abban, hogy hogyan is tud alakulni ez a helyzet. Van egy olyan, hát elég sok országban, elég sok iparági szereplő fejében alakuló narratíva, hogy miután ez valóban nem hitelválság, a jelzálog hiteleknek az alakulása az úgy tűnik, hogy egyelőre kevésbé várható, hogy itt súlyosabb hatások várhatóak. Mondom, nem Magyarországról beszélek, számos észak-nyugat, dél-európai ország esetében is valamiféle ilyen tendenciát látunk, és azt látjuk, hogy ezt ebben egyelőre meglehetősen nyugatnak tűnnek a szereplők. A lakossági nem jelzálog típusú hitelek esetében ott mindig ugye nagyobb kockázatról beszélünk, ott értelemszerűen itt is, ahogy elindul majd a munkanélküliségnek a növekedése azokban az országokban, ahol próbálták ezt kitolni, amennyire csak lehet, ott ez egyértelműen növekedésnek indul a következő, mondjuk az, hogy 12 hónapban, de attól függ nyilván, hogy hogyan alakul a vírushelyzet. Úgyhogy ebben látunk egy növekedést mindenféleképpen, és ami meg a vállalati szektort illeti, ott pedig szintén ugye arról van szó, hogy nagyon sok, ahogy korábban már említettem, kis- és középvállalat esetében azért itt nagyon jelentős működési problémákról van szó. Ugye kiesik számos iparágban a bevételek, illetve a forgalmuknak a döntő hányada, akár ki tud esni egyes szegmensekben. Más szektorok egyébként meglehetősen jól átvészelik a dolgot, és ott ez nem okoz majd ilyen jelentős problémákat. Itt ugye az a kérdés, hogy mi van azokkal, akik mondjuk olyan szektorban vannak, amelyiket nagyon megüt a válság. Például ugye nagyon sokat beszélünk a turizmusról, vendéglátásról bizonyos országokban, ott ez egy jelentős problémát okoz, és fog okozni a jövőben. Még egy gondolat talán, hogy a különböző előrejelzések mit mondanak. Én úgy fogalmaznék, hogy ugye mondtam, hogy számos forgatókönyv van, amiben most a cégvezetők, a mi forgatókönyveink közül a legtöbben szavaznak rá, hogy ez a legvalószínűbb forgatókönyv, ott azért az NPR ráták, azok mondjuk azt, hogy globális szinten agregálva mondom, nem fogják elérni a 2008-as válságnak a méretét, de van olyan forgatókönyv, ahol ennél jobb, és olyan is, ahol ennél rosszabb helyzetet lehet előrejelezni.
Ami pozitív oldalon engem egyébként meglepett, hogy ugye vannak olyan országok, ahol nem opt-out-os a törlesztési moratórium, mint Magyarországon, tehát hogyha ki akar valaki jelentkezni, akkor kell jelezni a banknak, vagy nem kíván részt venni, hanem opt-in-es, tehát be kell jelentkezni a moratóriumba. Szerbia és Magyarország kivételével talán az összes környékbeli ország is ilyen, és ezeknek az országoknak a tapasztalata azt mutatja, hogy sok helyütt bőven 10% alatt van a moratóriummal élő ügyfeleknek az aránya. Ez azt jelzi számomra, hogy ha egy az egyben lefordítanánk a moratóriumban résztvevők arányát nem teljesítő hitel arányra, még akkor is jóval kedvezőbb lenne a helyzet, mint korábban volt. De hát nyilván a válság az most bontakozik ki a szemük láttára, tehát időben elhúzva jelentkeznek a fizetésképtelenségi jelenségek is. Az előző válságban egyébként hogy volt? Ilyen 2010-11 környékén volt a legrosszabb a helyzet, hogyha jól emlékszem, ugye?
Igen, hát itt is ugye azért országonként eltérően alakult a helyzet. Ami fontos, és amire te is utalsz, szerintem erről érdemes beszélni, az az, hogy most még ugye az opt-in-es moratóriumok valóban erre jó példát szolgáltatnak, de egyébként a bankok, amelyek előrejelzéseket, early warning szisztemeket használnak, ők is egyelőre azt látják, hogy a legnegatívabb várakozásaiknál jobb a helyzet. Úgyhogy ez ha lehet némi pozitívumot sugalni, akkor kezdjük ezzel. Ugyanakkor ne felejtsük, hogy nagyon más az, hogyha 3-4 hónap, mondjuk, hogyha március végétől, mondjuk június elejéig tartott ugye az erős lezárásoknak az időtartama, mondjuk Európa zömében. 3-4 hónap az egy jelentős időszak, és különösen egy kis és középvállalat esetében, amelyiknek azért likviditási kihívásai vannak, ez különösen egy nagyon nehezen átvészelhető időszak lenne. De mondjuk a megfelelő támogatásokkal, meg a moratórium és egyéb intézkedésekkel ez megoldható. Viszont, ha arról beszélünk, hogy mondjuk, hogy kapott egy vállalat, vagy akár egy magánszemély egy ilyen, idézőjelben mondom, likviditási sebet, vagy gazdasági sebet a tavasz folyamán, és erre jön most a második hullám, és ott ismételten kiesésről van szó, tehát akik már felélték a megtakarításukat, és most elvesztette, vagy ismét elvesztette a munkahelyét, vagy egy vállalat esetében, amelyik a meglévő likviditását felélte gyakorlatilag a tavasz folyamán, és most egy sokkal nehezebb helyzetből indul, és most ismét azt tapasztalja, hogy nem tudja kinyitni mondjuk az üzleteit. Tehát, ha ilyen helyzeteket tapasztalunk, nyilván ez idővel egyre gyorsabb ütemben fognak megjelenni majd a problémák, és hát ez az, amilyen szempontból nyilván mindnyájan abban bízunk, hogy minél előbb lesz valamiféle olyan megoldás az egészségügyi kérdésére a vírushelyzetnek, ami lehetővé teszi, hogy minél többen, minél hamarabb ismételten el tudjanak kezdeni működni cégek, illetve ezáltal dolgozni emberek, akik időközben nehéz helyzetbe kerültek. Tehát ugye itt sajnos az időbeliség, az, ha lehet így mondani, az nem egyértelműen a mellettünk áll, mert hogyha a másik hullámról beszélünk, ami most szerte Európában igen jelentős módon ránk tört, akkor azért az a várakozás, hogy ez sok vállalatnak, sok reálgazdasági szereplőnek fog majd nehézségeket okozni, ami majd visszahat ugye a hitelportfólió minőségére is.
Igen, hogyha megnézzük a bankokat, akkor az látszik a gyors jelentéseken eddig elsősorban, hogy ugye a céltartalékok megugrottak, ez rontotta elsősorban a bankok eredményességét az idei első 3/4 évben, de mi újság a bevételekkel és a működési költségekkel? Tehát egyrészt a bevételeken már látszódik egyértelműen a koronavírusnak a drasztikus hatása, illetve a működési költségekben a bankok reagáltak-e már érdemben arra, ami körülöttük zajlik?
Kezdjük a bevételekkel, és aztán beszéljünk a költségekről, talán utóbbi egy picit majd érdekesebb lesz. Bevételi oldalon a tavasszal, amit látni lehetett, az volt egyfajta visszaesés az új értékesítésben. Ugye akik a bankszektorban dolgoznak, vagy azzal foglalkoznak, azok tudják, hogy azért itt a bevételnek egy jelentős része az már megkötött futó szerződésekre, termékekre vonatkozóan keletkezik. Tehát itt nyilván nem arról van szó, hogy drasztikus visszaesés tud keletkezni, hiszen a, mondjuk egy bank esetében mondjuk a jelzálog portfóliójának a zöme az ugye adott, és az fut, és éli az életét. Ugye a szerződések haladnak a lejárati idő felé. Tehát itt a kérdés az mindig az, hogy az új értékesítés, az új termékek eladása az hogyan alakul, és ebben tavasszal volt egyfajta visszaesés számos helyen Európában, illetve azon kívül is. Ennek viszonylag természetes okai voltak, ugye a digitális értékesítés, amiről gondolom, majd még később fogunk részletesebben is beszélni, az részben át tudta venni a nem digitális csatornák szerepét, de nem teljes egészében. Tehát ott volt egyfajta fióki értékesítés kiesése, az okozott egyfajta értékesítés csökkenést. Utána ez valamelyest a nyár folyamán elég sok helyen azt láttuk, hogy elkezd visszatérni a korábbi időszakhoz, de azért van egyfajta bizonytalanság a piaci szereplők körében, és így nyilván sokan óvatosabban döntenek arról, hogy új beruházásokba fektessenek. Legyen ez egy vállalat, amelyik mondjuk egy a gyártósorának a bővítéséről gondolkodik, vagy legyen ez egy magánszemély, aki egy nagyobb lakásba költözésen gondolkodik. Ez ugye, amikor nehezen kiszámítható és negatív makrogazdasági környezetről beszélünk, akkor ugye sokan elhalasztják ezeket a fajta döntéseket, és várnak, amíg stabilizálódik a helyzet. Tehát azt nem lehet állítani, hogy oda visszatérünk a tavaszi kiesés után, mint ahol egy évvel ezelőtt voltunk. De valamiféle visszatérés, növekedés az látható volt a nyári hónapok folyamán. Az pedig, hogy most mi fog történni október, november, decemberben, illetve az új év első hónapjában, azt még meg fogjuk látni, hogy hogyan alakul. Itt is nyilván szerintem azt látnunk kell, hogy a bizonytalanság az szeptember-októberig csökkent szerte az általunk megkérdezett vállalatvezetők, vagy éppen vállalatok, kisvállalatok, vagy magánszemélyek körében is. Ez a fajta bizonytalanság most ismét felüti a fejét nagyon sok országban, úgyhogy ez megint befolyása lesz arra, hogy ki mer beruházni. Hogyha a költségekre rátérünk, akkor nagyon rövid távon azt láttuk, hogy egy csomó pluszköltség felmerült abban, hogy hogyan lehet a fiókokat működőképessé tenni, az extra védekezési költségek, hogyan lehet felszerelni a tesztelési kapacitásokat kiépíteni, illetve a tesztelést igénybe venni a bankok alkalmazottai körében, stb. Tehát az elején volt nyilván egy ilyen, ha lehet így fogalmazni, egyszeri kiinduló extra költség. A költségcsökkentésnek több aleleme van. Az egyik egy hirtelen ilyen válságosabb, vagy a korábbinál rosszabb helyzetre reagálásként sok bank egyszeri módon próbálta észszerűsíteni a költségbázisát, például teszem azt a marketing költségek csökkentése, az sok helyen megtörtént. Vagy ehhez hasonló egy-egy olyan projektnek a leállítása, aminél a megtérülés nagyon kétségessé válik, egyes IT fejlesztések például nagyon kétségessé válik az új helyzetben, amikor hirtelen megtakarításokról van szó, akkor ezek felmerültek, és ilyen számos helyen történt is. Viszont azok a költségbázisban történő változtatások, vagy megtakarítások, amik például a hosszú távú hatásokból, vagy a közép és hosszú távú hatásokból adódnak, például abban, hogy kevesebb fiókra lesz szükség a jövőben, ezek még azért zömében nem történtek meg, itt inkább az előkészületeknél tartunk.
Hát ez elég logikusan hangzik. Mi újság a válságnak a kezelésével, most itt elsősorban a bankokat érintő válság kezelése gondolok. Ugye, hogyha a magyar receptet nézzük, akkor 4-5 fő program csomagra lehet besorolni azt, ami történt. Ugye egyrészt talán a leggyorsabb reakció az volt, hogy jegybanki likviditás növelés történt a bankszektor számára, bevezették a törlesztési moratóriumot, támogatott KKV hitelprogramokat vezettek be, elég ugye az MNB-nek a növekedési hitelprogramjára, illetve MFB, Exim, Kavosz hasonló hitelekre gondolni. Illetve hát volt egy fiskális intézkedés, ez a Kurzarbeit bevezetés, ami azért szintén közvetetten a bankokra is pozitívan hatott, mérsékelve a koronavírus hatásait. Mennyire általános ez a recept, amit Magyarország alkalmazott, illetve vannak-e olyan receptek a világ más tájain, amelyeket Magyarország vezetett be, de érdekesek banki szempontból?
Azt gondolom, hogy nagyjából az eszköztár az nagyjából ismert, és ebben szerintem, aki ezzel foglalkozik, és körbenéz más országok gyakorlatában, azt látja, hogy a fő vonalakban hasonló eszköztárról beszélünk, vagy eszközök tárházáról beszélünk. Nyilván, ami az érdekes, az ugye azt szoktuk mondani, hogy az ördög az a részletekben lakozik, hát itt is erről van szó, hogy az egy-egy intézkedésnek pontosan mi a célcsoportja, milyen hozzáférési kritériumok vannak, és így tovább. Ez az a fajta, ez az a mesdje, ahol igazából eltérés az egyes intézkedési programok között. Vannak olyan országok, ugye talán itt mondjuk azt, hogyha az Egyesült Államokat, illetve a nyugat-európai, vagy általánosabban az európai országokat hasonlítjuk össze, ahol van egyfajta ilyen mentalitásbeli eltérés, és ez a munkaerőpiac egészéhez kapcsolódik. Az Egyesült Államok mindig is a rugalmasabb munkaerőpiacáról volt ismert, ezért ott alapvetően egy hirtelen, nagyon gyors munkanélküliség növekedés történt ugye a tavasz folyamán, majd onnan szépen lassan el is indult annak a csökkenése és az új munkahelyek teremtése, gyakorlatilag minden héten az elmúlt hónapokban egyre több és több munkahely teremtődött, vagy került betöltése, azzal együtt, hogy még mindig a foglalkoztatás az alacsonyabb szinten van, mint mondjuk februárban. Tehát van ez a fajta logika, és van a másik, az európai megközelítés, ami inkább a munkahelyeken belül a megtartás irányába, tehát a munkahelyek megőrzése érdekében tett intézkedéseket. A Kurzarbeit logikája is gyakorlatilag erre fogalmaz, vagy erre ez volt a célja annak az intézkedésnek is, itthon is, meg Németországban, meg más országokban is. Itt ugye, hogyha a banki szemszögből nézzük, akkor a munkahelyek megőrzése révén ugye nagyon sok ember valamilyen jövedelemforrás képes volt megőrizni, még hogyha ez valamelyest csökkentett is mennyiségében, összegében, ami mondjuk a bedőlés szempontjából átsegítette őket, ugye arra nem beszélve, hogy közben a moratórium is elindult, tehát ilyen szempontból nagyjából mondjuk a bedőlések nem véletlenül nem kezdtek el növekedni például itthon. Ami majd a hosszú távon tud lenni, hogy képesek egy ilyen helyzetben, azoknak hogyan fog ez kiderülni, ha lehet így fogalmazni. Mikor lesz az a pont, amikor kiderül, hogy az adott cég az nem képes az új helyzethez igazodni, az új kihívásokra reagálni, és hogy ez egy hosszan elnyúló megmentési kísérletek sora lesz, vagy lesz egy pont, amikor az állam ilyen szempontból el tudja engedni a kezét ezeknek a cégeknek. Ez ugye egy nagyon fontos kérdés fog felvetni, hiszen nem mindegy, hogy mennyi pénz fordítódik olyan vállalatokra, amelyek egyébként nem lesznek képesek a koronavírus okozta gazdasági változásokra hatásosan reagálni. Tehát ilyen szempontból ez ugye a következő hónapoknak az egyik nagy kihívása lesz, és ez a bankszektor számára is jelentős hatásokat tartogat, hiszen nagyon sok ilyen vállalat ezek közül az a bankoktól kapott hitelekből is működött. Tehát ez majd, amikor ugye a beszélgetés elején beszéltünk az NPL-ekről, ez itt fog felmerülni ez a kérdés, hogy lesz-e egy pont, amikor beütnek ezek az NPL-ek, vagy nagyon sokáig elnyújtva támogatunk olyan cégeket, amelyek egyébként nem lennének önmaguktól életképesek.
Ti azért elég sok tanácsot adtok a bankoknak, ez az egyik fő tevékenységetek. Mit lehet mondani, mit lehet tanácsolni ilyenkor egy banknak, hogy itt a válság során inkább koncentráljon az erősségeire, ezeket erősítse tovább, vagy kezdjen valami újba, tehát váltson akár, menjen át akár teljes modellváltáson egy-egy szervezet. Ilyenkor mit tanácsoltok, vagy különböző kategóriákba oszthatók a bankok ebből a szempontból?
Hát nyilván nincs egy egységes recept, hanem inkább irányok vannak, ami mentén érdemes gondolkodni. Az egyik fontos kérdéskör, és erről annó a konferencián, az előadásomban is beszéltem, az a digitalizáció kérdésköre. Azt hiszem, hogy ez már nem egy opció, hanem egy kötelező kritérium a működésnek. Tehát a digitális képességeknek az erősítése. Ez szorosan összefügg a következő ponttal, ami egy radikális működéshatékonyságbeli javításnak a feladata. Tehát ahhoz, hogy egy bank versenyképes tudjon lenni, a következő években jelentősen javítania kell a költséghatékonyságát. Nyilván nem mindegy, hogy valaki mondjuk egy 50%-os vagy 45%-os költségbevétel arányról indul, vagy éppen egy 75%-osról, tehát ez nyilván jelentősen befolyásolja, hogy mennyire kritikus, mennyire sürgős ebben előrelépni, de az gyakorlatilag egyértelmű, hogy a szerte Európában, illetve a világban működő bankok zöme az a következő években arra fog fókuszálni, hogy hogyan tudja hatékonyabbá tenni a működését. Ezt te ugye modellváltásnak nevezted, én azt mondanám, hogy ésszerűsítés, automatizálás, digitális csatornák felé történő elmozdulás, ezek lesznek a fő meghatározó motivumok. Akkor van egy következő elem, bocsánat, még egy gondolat, ami pedig arra vonatkozik, hogy a bankok zöme, legalábbis akikkel én beszélek, legyen ez közel-keleti feltörekvő piacokon működő bank, vagy éppen nyugat-európai globális nagybank, nyilvánvalóan keresi a növekedési potenciált. Hol vannak a növekedési lehetőségek? És ehhez kapcsolódóan azt nem lehet mondani, az egyik bank sem akarja kimondani, hogy nehéz most a gazdasági helyzet, ezért én nem hitelezek. Tehát a feladat az, hogy olyan módon döntsenek arról, hogy ki kap hitelt és ki nem, ami a korábbiaknál magasabb színvonalon képes kiválasztani a jó adósokat. És ez az, ahol bekerülnek a hitelezési modellek, az adatalapú döntéshozatal egyre erőteljesebben. Tehát ez még egy ilyen harmadik irány, ami én azt gondolom, hogy minden banknak prioritások között szerepel.
Egyértelmű egyébként, hogy erre a bankoknak van lehetőségük több pénzt szánni. Ugye arra gondolok, hogy nyilvánvalóan a koronavírus miatti távolságtartás az kikényszeríti a bankokból azt, hogy bizonyos értékesítési folyamatokat digitális csatornákra tereljenek, ha eddig ezt nem tették meg, de emellett maradt pénzük arra, tehát amit említettél, ugye, hogy például a marketing költségeket visszavágnak. Marad elég informatikai büdzséjük arra, hogy a hosszú távú túléléshez szükséges változtatásokat minél előbb megtegyék?
Ez nem egy egyszerű kérdés, de ugye a kiinduló pont az az, hogy muszáj lépni annak érdekében, hogy versenyképes tudj maradni. Muszáj lépni az ügyfélkiszolgálás digitalizálása kapcsán, muszáj lépni, ami az előbb beszéltünk, az adatalapú döntéshozatalok kapcsán. Ezek egyszerűen elvárásokká válnak, és aki nem lép előre, ott könnyen a lemaradás veszélye fenyegeti, és akkor egy ilyen negatív ciklusba, ördögi körbe tud kerülni azzal kapcsolatban, hogy akkor hogyan tudja fenntarthatóan gazdaságossá tenni magát. Tehát ilyen szempontból, igen, ez egy nehéz kérdés. Sok helyen, amiről az előbb beszéltünk, történtek egyszeri költségcsökkentések, illetve bizonyos projekteknek az elhalasztása, de ezt annak fényében kell tekinteni, hogy aki most nem tudja a saját működési modelljét, mondjuk azt, hogy a jövő szempontjából bebiztosítani, vagy stabilabbá tenni, ott később fognak jelentkezni ezek a problémák. És én azt gondolom egyébként, hogy nagyon sok régiós bank is, meg más régióban működő bank is próbál előre menekülni. Tehát az én tapasztalatom az az, hogy felmérik, hogy annak érdekében, hogy releváns szereplő tudj maradni, muszáj lesz. Hiszen vagy a többiek, a többi versengő bank a piacomon fog beelőzni, vagy valamely támadó digitális neobank, vagy éppen előbb-utóbb, ugye ez állandóan ott lebeg Damoklész kardjaként, hogy a tech cégek valamilyen módon szintén elkezdenek a pénzügyi piacok, a pénzügyi termékek tekintetében aktívabbá válni.
Igen, erről rengeteg szó van, ugye, hogy a fintechek és a big techek milyen fenyegetést jelentenek a bankok számára, piacot mennyit szereznek velük szemben. Ugyanakkor a bankok egymásra is veszélyesek lehetnek. Ezt hogy látod? Ugye a részvénypiaci értékelőtségekről még nem nagyon beszélgettünk, de az is egy fontos kérdés, hogy vannak gyenge bankok és vannak erősebb bankok ebben a válságban is, és ugye a gyenge bankok értékeltsége az jelentősen bezuhant a tavaszi hónapok során, és valószínűsítem, hogy nagy részüknek nem is jött vissza azóta a részvénypiaci értékeltsége. És vannak olyan bankok, akik már láthatóan ezt igyekeznek kihasználni. Hogyha egy erős bankot kell említenem, akkor ilyen az Intesa San Paolo Olaszországban, aki felvásárolta ellenséges módon az elmúlt hónapokban egyik hazai versenytársát, az UBI bankát. Ez a jelenség mennyire lesz általános szerinted a következő években? Tehát, hogy lesznek nem is annyira szemérmes felvásárló bankok, akik pénzügyi erősségük további stabilizálására használják fel ezt a válságot, mégpedig nem csak organikusan, hanem felvásárlásokkal, és aztán lesznek, akik elhullanak és célponttá válnak. Ez a vírus, ez felpörgeti ezt a jelenséget, vagy az intézája az inkább csak egyedi eset lesz?
Nem gondolom, hogy egyedi eset lenne. Uh-huh. Tehát amikor egy ilyen helyzet van, akkor és az ilyen helyzet alatt azt is értjük, hogy amit te említettél az értékeléseket tekintve, de az is, hogy jelentős igény van arra, hogy hatékonyabban működjön egy bank. Itt bizony a piaci konszolidáció az erőteljesen felmerül. Azt várjuk, hogy lesz akvizíciós aktivitás a következő években számos piacon. Igazából én azt gondolom, hogy, ez értelemszerű. Van nagyon sok olyan piac, van nagyon sok olyan ország, ahol eléggé fragmentált még mindig a bankszektor, és ott egy ilyen helyzet az, amikor sokkal könnyebben lehet differenciálni, vagy különbséget tenni a jól teljesítő és a rosszul teljesítő versenyzők között, szereplők között, és ez lehetőséget teremt arra, hogy a befektetők is lássák, hogy kik azok, akik jól működnek. Tehát ilyen szempontból az elmúlt 3-4 év az azt gondolom, hogy eltakarta a fundamentális működési modellbeli különbségeket különböző bankok között, hiszen alacsony költségek mellett viszonylag jól működő viszonylag jó jövedelmezőséget tudtak működni a bankok, tehát nem annyira lehetett észrevenni a különbséget két bank között abban, hogy az egyik sokkal hatékonyabb, sokkal jobb modellel rendelkezik, mint a másik. Most, amikor a kockázati költségek növekednek, amikor többet kell investálni a digitális képességekbe, ez sokkal inkább, sokkal élesebben láthatóvá fognak válni ezek a különbségek.
Lassan lejár az időnk, ezért az utolsó kérdést tenném fel. Igazából ez két részből áll. Az egyik az, hogy milyen különbségeket látsz az várható M&A aktivitás, tehát felvásárlások, összeállítások szempontjából feltörekvő és fejlett piacok között. Másrészt pedig mi újság a mi régiónkkal. Éppen a Raiffeisennek volt egy banki elemzése a múlt héten, amiből az derült ki, hogy szerintük nyugat-európai bankok ismét betörhetnek a magyar, illetve a régiós bankpiacra. Ugye a 2000-es évek az a nyugat-európai bankok megjelenésének, illetve dinamikus terjeszkedésének az évtizede volt. A 2010-es években már visszaszorultak inkább ebből a régióból. A 2020-as évek vajon miről szólhat ebből a szempontból?
Ez egy nagyon jó kérdés. Bevallom, az elmúlt hónapokban főleg a régión kívüli bankokkal foglalkoztam. Úgyhogy ilyen szempontból lehet, hogy nem én leszek majd a megfelelő ember, aki arról szól, hogy a nyugatiak betörnének-e ide, vagy éppen a helyi régióban működő bankok fognak megerősödni. Amit érdemes látni, az a következő. Nyugat-Európában nagyon sok banknak jelentős kihívásai vannak a saját hazai piacán vagy piacain, amit kezelnie kell elsősorban, és ami azért a fő fókuszt elviszi. Mire gondolok? Hát egyrészt értelemszerűen a koronavírus kapcsolódó fejlesztés. Másik azon bankok, amelyek nem fektettek eleget a digitalizációba, és most kell lépniük, ők hogyan tudják felgyorsítani ezeket a fejlesztéseiket. És a harmadik, sok helyen például olyan témák merülnek föl, mint például a nem pénzügyi kockázatok, pénzmosás elleni folyamatok, KYC folyamatoknak az optimalizálása. Ez nagyon sok helyen, nagyon sok országban jelentős energiákat elvesz a felső vezetők idejéből. Na most, ahol ez a helyzet, ott én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon erősen megfontolják, hogy érdemes-e nagyobb akvizíciót, és hogyha igen, akkor az inkább a saját piacukon, hogy konszolidálják a pozícióikat, vagy egy már meglévő piacon, hogy meglévő, de kisebb piacon, hogy növeljék ott a pozícióikat, vagy éppen egy teljesen új piacra való belépés. Ebben én mondjuk, hogy a következő 12 hónapot nézzük, talán azt lehet látni, én óvatosabb lennék. Itt hatalmas mozgások talán még ennyi idő alatt nem lesznek. Persze az akvizíció az mindig egy ilyen nagyon opportunista dolog, ahogy van egy lehetőség, akkor valami. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez hogyan lesz. Ami pedig a régiót illeti, nézzük meg, hogy hogyan alakul a vírus, illetve az azt követő gazdasági hatások tekintetében a régiónak az alakulása. Ugye a tavasz az a sokkal pozitívabb volt, mint ahogy most az őszi második hullám áll, és ez ugye a kérdés, hogy mikor és hogyan fogja a bankszektor azt a fajta kockázati költségek növekedését, azt a fajta NPR-át emelkedést megélni és átvészelni és kezelni, amiről a beszélgetés elején már szót ejtettünk.
Nagyon köszönjük, András, hogy a McKinsey partnereként megosztottad velünk a gondolataidat. Mi itt a Portfolio Pénzügy Podcastben még sokat fogunk beszélgetni erről a témáról. Köszönjük hallgatóinknak is, hogy velünk voltatok. Kérjük, hogy kövessetek be minket Spotify-on, Apple Music-on és SoundCloud-on is, hiszen hamarosan újabb tartalmakkal jelentkezünk. Sziasztok!